Ennek a szombatnak a neve sebetoldott, ami annyit jelent, hogy családok, igazából ez a jelentése, hiszen amikor a Bibliának ezt a részét olvassuk, a Mózes első könyvét, hosszú idők után végül is Ézsau és Jákobnak a történetével egy új fordulatot vesz a bibliai történetek sora, az ősatyák sora, amikor családokról kezd beszélni. A Biblia, hiszen Ézsau és Jákobnál már testvérekről beszélünk, Izsáknál nem volt ilyen még, és utána pedig Jákobnál a gyermekei megszületése után kibővül ez a 12 gyermekkel, és majd folytatódik még tovább. A heti szakasznak a kezdete így Mózes első könyve 25. fejezetéből olvasható, 19. verstől, ezek pedig Izsáknak, az Ábrám fiának nemzetségei, Ábrám nemzi Izsákot. Izsák pedig 40 esztendős, valamikor feleségül vette Rebekát, a Szíriából a Betuelnek lányát, Mezopotámiából a Szíriából a Lábánnak hugát. Tehát a felsorolás, egy folyamat itt kezdődik. Ezek pedig Izsáknak és az Ábrám fiának nemzetségei. Itt egy sorozat kezdődik, mint említettem volt, és innél kapja a heti szakasz a nevét is. Egyéb iránt a Bibliának ez a részétől kezdve valóban nemzetségekről szól. Úgy, mint Jákob nemzetsége, Izrael nemzetsége, és utána a nemzetségekre bontható, családi történetekre bontható az Ószövetségnek ezek a részei, amennyiben Ószövetség. Ezért a heti szakasznak, amikor Jákobnak a történetéhez érkezünk, már családtörténet van, hiszen Jákob és testvére története, mely annyira ismerős a Bibliából mindenkinél, Ézsauval a testvéri viszonyban, amikor Jákob csellel elveszi az első szövetségi jogot. Mennyire vitatható már ez a családtörténet, hogy semmi csel, semmi hazugság és semmi, de semmi nincs, ami a Jákob névre ráutalnak és rámondják. Itt Istennek a rendjéről van szó, hogy Isten mást nevezett ki örökösül, és mással volt terve, nem Ézsauval, hanem Jákobbal. És itt kezdődik Ézsau és Jákob történeténél, amikor már nem egyszemélyes történetek vannak, hiszen Izsák életében, az ősatyák életében például Izsák története a legrövidebb. Ábrahámról, míg Ábrámból a minden népek atya lesz, addig elég hosszú a történet, és Izsák a legrövidebb történet, Izsák élete. Ő a minden hatónak a kezében volt, már Isten akaratában volt, semmi rendkívül nem történt. Egyedüli bizonság igazából Istennek a minden hatóságáról az ő élete. Aztán majd Jákob és Ézsau életével, történetével, a családtörténettel bizony bonyolódik, és kibontakozik a Ószövetség üzenete. Nem kívánom most elmondani Jákobnak a elsőszületségi jog megvásárlásának a történetét, nagyon ismert, másrészt ismerős előttünk is, hiszen évekig is erről több ízben is szóltunk, de mégis a 27. fejezetből egy verset ki kell, hogy emeljek, a 22. verset. Oda menne tehát Jákob Izsákhoz, az ő atyához, aki megtapogatván őt mondja. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. Amikor az áldás úgymond csellel elveszi a rosszul látó atyától, Izsáktól, Jákob, akkor hangzik el Jákob szájából ez a mondat. És én úgy gondolom, hogy ebben van egy üzenet számunkra, hogy te neked a szavad szerint ismernek, a beszéded a szó szerint ismernek meg, vagy a kezed szerint. Isten hogy ismert téged? Kezdjük ezzel, a legfontosabbal. Isten a te szavad szerint ismer, az atya téged úgy ismer, hogy te szólalsz meg, vagy a kezedet ismeri, hogy te vagy az, aki ezt cselekedted. Nagyon fontos dolog. Az áldás azé, akit a szava, aki a szava, szavával megy Isten elé. Jákob szava volt ott Izsák előtt, az áldó atya előtt. És én megkérdezem ilyenkor valóban mindannyiunktól, ha Isten elé megyünk, akkor kezünket mutogatjuk, azt, amit tettünk, amit cselekedtünk, amit nagyon bizonygatunk, az, hogy mi vagyunk, hiszen a kéz azt jelenti, hogy én vagyok, vagy a szavam. A szó, mely mindent, de minden nem csak elárul, hanem visszafordíthatatlan, és Isten és a szavunkat kéri, nem a tetteinket. Az atya, hogyha elé megyünk, akkor így lát bennünket is. Ha a szavaddal mész, akkor te vagy, aki ideje az áldás. Ha a kezeddel mész, akkor te vagy, aki Ézsau vagy. És ennek a történetnek, ennek az áldás történetnek mégis a folytatását olvasom, a 41. verstől, mindezekért, ez a Bibliában nincs benne, gyűlöli vala azért Ézsau Jákobot az áldásért, amelyen megáldotta vala őt az aja atya, és mondta Ézsau az ő szívében, közelgetnek az én atyámért való gyásznak napjai, és akkor megölöm az én öcsémet Jákobot. Amikor pedig hírűvőjek Rebekának, hogy az ő nagyobbik fiának Ézsaunak beszédít, elküldte, és magához hívta az ő kisebbik fiát Jákobot, és mondané ki, íme Ézsau a te bátyád azzal fenyeget, hogy megölt téged. Most azért, fiam, hallgass az én szavamra, és kelj fel, és fuss lábánhoz, az én bátyámhoz Háránba. Mint mondtam, ezt a heti szakasznak a történetét Jákobról és Ézsauról szólva most nem kívánom venni, de mégis a heti szakasznak, amikor elővesszük a profétai részét, a csatlakozó részét, most éppen Sámuel első könyvének, a 20. fejezetének az elejétől olvasható, a 18. verstől, mondta pedig néki Jonatán, holnap új hord lesz azért, és kérdezősködni fognak utánad, mert helyed üres lesz, a harmadik napon pedig jöjj alá gyorsan, és eredj arra helyre, ahol elrejtőzél az esemény napján, és maradj ott az útmutató kő mellett. Ugyanígy ismerős mindenki előtt Dávid és Jonatán története, és én párhuzamot hol látok most Jákob és Ézsau, illetve Dávid és Jonatán között. Azt, hogy a vér szerinti testvéred testvérede, vagy valóban testvérede az, aki igazából ellenséged is lehetne. Ki az én igazi testvéreim, testvérem, föltehetném ezt a kérdést. Hiszen Jonatán, Saulnak a fia, jogilag örököse lett volna a trónnak, annak a trónnak, amit később Dávid örökölt és vitt tovább, és benne betője teljesedik ma is Istennek az ígérete. Hogyan születnek a barátok? Vannak-e barátaid? Barát vagy-e? Ez a kérdés. Vagy vér szerinti testvér, vagy testvér, és gyűlölöd a másikat. És nem csak a világban van ez így, hogy a vér szerinti testvérek között nincs az igazi nagy harmónia, mert a temetésen, a szülő temetésen összevesznek a hacukán, az örökségen, és egymással versengés van folyamatosan. Ézsau és Jákob története egy családon belül a kisgyerekek között elkezdődik, hogy kit szeret jobban a mama, és így tovább, és ez a kérdés, hogy ki az én testvérem valóban. Mert az igazi testvérem az olyan, mint Jonatán. Az igazi testvérem az barát is. Az én vérszerű testvérem nem biztos, hogy testvérem és barát Isten szemszögéből. Hiszen Jonatán és Dávid történetében kezdődik az, hogy ki a Krisztusi. Ki az, aki Krisztusiként viselkedik te veled, nem szemben, mert rossz a magyar, sajnos a barátság így néz ki, hogy szemben. Ki az, aki barátod? Innét derül ki, ki az, aki Krisztusi? Ki az, aki Jonatán? Önmaga Krisztusi azért, mert Jonatán, amikor maga Dávid Saulnak a udvarába jelenti, hogy Góliátot megölte, akkor barátság szövődött Jonatán és Dávid között. Lehetetlen helyzet, hiszen ott kellett volna féltékenységnek elindulni, hogy itt van egy gyütmes senki, pásztorfiú, koszos, és nincs rajta királyi ruha, nem tud semmit, én meg Saul fia vagyok. Mit akar ez itten? Itt kellett volna kezdődni. Emberi értelemben a féltékenység magyarázható lett volna. Na jó, van, ennyit megcsináltál, az húzzál innét. Hát egy Dávid, vagy egy koszos kis senki, akit a családod és nyolcadiknak tekint a 7 gyerek közül. Mit akarsz te itt? És amikor a 18. fejezetet kicsit előrébb megyünk, akkor megtudjuk igazából, mi az a Krisztusi. 18. fejezet első versében így kezdődik, minek után pedig elvégezte Saulon való beszélgetést. Jonatán lelke egybeforta Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Hát ez a Krisztusi. Amikor valakinek az életében van egy bizonság, hiszen a koszos senki, a kiskölyök megöl egy óriást, és oda megy a király elé, és amit más nem tud megcsinálni, bizonságként bemutatja, elmondja, hogy nem én csináltam, nem az én erőmmel volt, nem önző módon tettem, nem saját akaratból, akkor történik egy olyan csoda, amit félre magyaráznak nagyon sokan, a saját vesztükre, hogy 2 Péterben is olvashatjuk. Ezek nem homokosok voltak, Jonatán és Dávid, hanem az az érthetetlen és gyönyörű kapcsolat jön össze, ami ember és ember között összejöhet. Szellemben szeretjük egymást. A szellemi minden fölé megy. A szellemi az értelmem, a vágyaim és a fizikai dolgok fölé kerül. A szellemben való szeretet így jön létre. A szellemben való szeretet Jonatán és Dávid között az, ami köztünk kellene lenni. Hogy oda megyek, és akárki vagyok. Elismerem a koszos kis fiúról, arról a kis gyenge kis fiúról, aki csak a paritjával lelőtt, fejbeverte Góliátot. Elismerem, hogy van neki valamije. Az elfogadás. Az elfogadás és elébe menés. Mi királyok vagyunk általában, ugye? Mi örökösei vagyunk önmagunknak, mert ilyen királyok vagyunk. Nincs más örököseink különben. És ebben a pillanatban oda tudunk-e menni, hogy ő neki van valamije. A barátság itt kezdődik, hogy igen, Isten vele volt, és én szeretem. Mert ha egy szellemben vagyok valakivel, nem lényeges, hogy férfi vagy, nő vagy, szegény vagy, sovány vagy, fiatal vagy, öreg. Ez a szeretet a szeretet. Ez a mi krisztusi szeretet. És a barátság itt kezdődik. Így kellene élnünk egymással. Így kellene élnünk egymással. És amikor ma a világban nincsen barátság, hasonlók vannak, barátság néven különböző dolgok vannak. Ezt az egyetlen pillanatot kellene megélnünk, amit Jonatán megélt. Szellembe szerettem meg a másikat. Nem tudod megmagyarázni. Amikor valaki fontos lesz neked, és nem érted, mert nincs belőle hasznod. Mert az igazi ahava, elébe menő szeretet. Ez a szeretet, amikor nem kell tőle semmi, hiszen egyek vagyunk. Akivel egy vagyok, nem kell tőle semmi, hiszen miért? Minden közös. Mindenünk közös. És elismerem őt. Ma miért nincs ilyen? Azért, mert ma ezer módon félre tanítottak bennünket. Ezer már rossz módon tanítottak bennünket, ilyen gyülekezetileg is. Nagyon sok Amerikából érkezett megreformált és modern gyülekezetbe, ott az átok, hogy egy férfi nem sírhat, mert mi férfiak vagyunk. Nem alakulhat ki férfi és férfi között barátság, hogy elmondom, hogy fáj valamim, hogy tudok veled beszélni, mert folyamatosan férfi és férfi harccal, rivalizálásban van, úgy, mint Ézsau és Jákob. Ezt tanítják a gyülekezetekben is, amerikai módon. Mi kemény macsók vagyunk, és szeres, mert macsó vagyok. Ha nem vagyok macsó, akkor nem vagyok senki. És itt kezdődik a mi barátságunk. Mi nem barátokat keresünk, mi uralkodni akarunk. Mi nem barátokat keresünk, hanem szövetkezni akarunk. Mi egy célra szövetkezünk. És amikor Jonatán és Dávid barátságáról beszél a Biblia, ők is szövetkeztek, ez a barátság másik következménye. Nem arra, hogy együtt csibészkedjenek, mint mi gyerekkorunkban, ki fogja ellopni a szőlőt, és ki falasz, hanem jóra szövetkeztek. Tudod-e, hogy jóra kell szövetkeznünk? És nekünk egyetlen jóra való szövetség van Krisztusnak a jó hírét tovább és uralmát növelni. Mire szövetkeztünk mi? Barátság ez? Csibészség. Nem barátság. Úgy hívjuk a világba. És úgy hívjuk keresztény módon, mi testvérek vagyunk. De hogy vagy te testvér? Te valami célra a másikat használod, vagy valami célra használnak téged, és megvagytok egyezve, egy szövetség van. Az igazi barátság testvérség, a testvérségben semmi érdek nincsen, de jóra való szövetkezés van. Az a jóra való szövetkezés, hogy ketten együtt, jóban, rosszban együtt leszünk, mert van egy jó cél, amit megmutatott Isten, hogy Dávid le tudta győzni Góliátot, amit megmutat Isten a másik ember bizonságán, hogy nem érdemes, hanem szükséges vele együtt menni, hiszen egy zászló alatt harcolunk, mi testvérek vagyunk. Tudunk-e különbséget tenni a világ barátsága, és az a barátság között, ami nem más, mint testvér? Az, aki elébe menő szeretet. Maga Jesu Amasia is még az eláruló Júdásnak is elébe ment. Mit akarsz, barátom? Hol van bennünk ez a Krisztus, hogy elébe megyek, elfogadom a másikat? Az elébe menés. Nem akarok tőle semmit. Csak az, hogy jóra szövetkezünk, ezt akarom. Maga Júdásnak is elméletileg megvolt a lehetősége Jesu Amasia által. Barátom, miért jöttél? Lehet szövetkezni. Téged is így szólított meg a barátod, Jézus. Így szólított meg. Lehet szövetséget kötni. Az első lépés a szövetség. Az első lépés, hogy nem számít, hogy milyen koszos vagy és senki vagy. Jön a király és azt mondja, itt van minden. Adom a koronámat, adom a köpenyemet. Úgy, ahogy olvasok a 18. fejezetbe, amikor találkozik Jonatán és Dávid, leveti felső ruháját, rajta volt Dávidnak, adta saját hadi öltözetét, kardját, kézivét és ővét. Hát érted, hogy Dávid és Jonatánnak a helyzetében magát Krisztusi életformát és maga a Krisztusi szeretet barátságát Krisztus barátságát értheted meg? Ő adta neked az öltönyt, a ruhát. Ő adta azt a királyi köntést, hogy királyfi vagy ma. Nem egy görnyet valami szerencsétlen keresztény címen futkározó, sajnálatra méltó ember. Ő adott neked a váltságműve által. Adott a győzelem után, a sátán legyőzése után adott neked egy köpönyeget, adott kardot, és olvashatod akárhol is a Bibliában, hogy mik a hívő embernek az öltözékei. Ezt akkor Jonatán adta Dávidnak, hogy töltse be az elhívását, és te neked is, ugyanezt az a király, aki meghalt éretted, ő is ugyanígy jött eléd, adott köpenyeget, kardot, mindent adott, mert tudja, ki vagy. Nem számít, hogy te is egy kis pásztor fiúskához hasonló kis senki vagy. Tudja, maga Jesomasa, tudja Isten, mit akar a te életeddel, és ő adja hozzá a feltételeket. Tudod-e, hogy milyen nagy dolog a barátság? Én annak idején voltam elvtárs, bajtárs, kartárs, mit tudom én, hadd ne soroljam fölfele. Egyetlen se arról szól, hogy testvér. Egyetlen se arról szól, hogy barát. Mert mi kartársak vagyunk, kara-karba csináljuk a balhékat. Ugye kartás, bajtás, együtt vagyunk jóban, rosszban. De mi rosszban nem tudom, miért kell együtt lenni. Mi együtt vagyunk pajtások, pajkosan társak. Mi együtt vagyunk munkatársak, mit tudom én, milyen társak. Annyira bőséges a magyar nyelvben ezek a társ viszonyok. De egyetlen egy barátod mutass meg az életedbe, aki odajött és nem akart tőle semmit. Egyetlen egy barátod, tud-e valaki azt, hogy te a barátod vagyok, mert te se akarsz tőlem semmit. Tudunk-e olyan emberi kapcsolatba élni, mint Krisztus, és te egy másik emberrel, hogy ő az életét adta, hogy oda ment, elismerte, hogy te vagy az, aki senki, és adta neked azt, amit adott annak idején Jonatán Dávidnak, adta azt az örökséget, ami a tied, és látta benned azt, amit Jonatán meglátott Dávidban, az ígéreteket. Ő az övét adta. Jonatán is az övét adta, hiszen félreállt Dávid esetében, nem volt önző, nem lázadt, nem volt irigy, félreadta. Tudta, hogy innét a folytatás. A krisztusi embernek a példája pontosan Jonatánnál kezdődik. Félre tudok állni, mert tudom, hogy övé. Félre tudok állni egy generációnál, jön a következő generáció, és én nem vagyok egy betokosodott öreg ember, aki ragaszkodok a szolgálatért és egyebekért, a gyüleget vezetéséért. Félre tudok állni, mert látom Isten bizonságát Dávidban, látom, hogy Góliátot megölte, nem ő és saját erejében, hanem engedelmesen Istennek és erején felül, és minden emberi lehetőségén túl, látom. Le tudom-e tenni a palástomat, azt a palást, amit Istentől adtam, a szolgálatomat át tudom-e adni, oda tudom-e adni a kardot neki, hogy tessék itt az ige, tessék küszködjél, te is harcold meg, és tudok-e Jonatánként olyan apa lenni, olyan tanító lenni, olyan lelkész lenni, hogy továbbadom Dávidnak, hogy menjen, tegye. Tudok-e szövetséget kötni vele jóra? Tudok-e adni eszközöket? Tudok-e elébe menni? És Dávid is várta Jonatánt, amikor futni kellett. Várta Jonatánt. Tudjuk-e egymással úgy megélni az életet? Várjuk egymást, és mégse várunk el egymástól valamit is. Tudunk-e? De nem, nekünk a barátság egyik legrosszabb megrontója az életünknek a középpontja, a prioritások. Én nem érek rá. Nekem pénz kell, nekem egzisztencia kell, nekem ez kell, nekem az kell. Nekem a királyság kell magyarul. A prioritások. És erre az elsődlegesség. Nekem fontosabb az életemben bármi. Nekem nem kell barát. Én nem panaszkodok, mert félek. Nem panaszkodok, még Istennek sem merek panaszkodni, bevallom őszintén. Találkoztam már ilyenekkel, hogy emberek Istennek félnek elmondani a saját bajukat. A királynak is félnek elmondani. De emberek is ugyanígy élünk, félünk a másiktól, mert tudjuk, hogy nem barátunk. A barátunkkal, hogyha összejövünk, akkor csinálunk egy golfpartit, vagy egy shotpartit, vagy egy sörpartit, vagy csinálunk egy jó nagy megbeszélést, hogy mi van a politikában, a sportban és a másik ember életében. Erről szól a barátság ma, ez a fogalom. És ilyenkor meg kell vizsgálni a barátságokat. Ha két ember találkozik, miről beszélünk? Másról? Akkor te nem barát vagy. A barát megosztja a jót és a rosszat. A szövetségnek teljesíti a feltételeit. Jóban, rosszban, jóért, úgy, ahogy van veled vagyok. Ha kemény a szolgálatod, ott vagyok és testvér vagyok. Barát, testvérbarát, mondjuk így. Ott vagyok és segítelek. És ott vagyok, mindig ott vagyok veled. Pedig. És Jonatán számunkra ma is példát mutat. Példát mutat Jákob és Ézsau történet, és a testvére nem biztos, hogy testvér. Mert neki örökség kell. Neki fölét kell, hogy helyezze magát. Ő mindenképpen uralkodni akar. Hány Ézsau van a gyülekezetekben, és hány Jákob? Hány harc megy testvéri harc? Hány testvéri harc megy gyülekezet és gyülekezet között? És hány Jonatán van, aki meglátja, hogy te ki vagy? Aki nem azt nézi, hány teológiai végzettséged van, hanem az Úr vele volt. Aki nem azt nézi, hogy én honnét jöttem, én nekem Saul a király, az apám, és én viszem tovább, hanem ott neki ígérete van. Neki ígérete van. Meglátja azt, amit más nem láthat, hiszen a szellemi szeretet egymással, az összefonódó szeretet látást is ad, hiszen egy vagyok valakivel. Hogyha én meglátom Izrael életében, hogy Isten mire teremtette, meglátom a bizonságokat, a sok ezer éves bizonságokat, tudod nem szeretni? Tudod nem szellemben szeretni? Nem testvér vagy, ha nem tudod. Izraelt is ugyanígy. Egy kis semmi, egy kicsit a világ egy ezrelékén se kitevő, szinte annyi se kitevő népesség. Egy pici ország akkora, mint Dunántúl. Egy Mongóliához képest és miniatűr. Kicsi, semmi. De Istennek terve van vele. Oda tudsz-e menni, hogy itt van a ruhád, itt van a kardod, itt van és veled leszek. Tudok-e így Izraellel, Isten választott népével, a kicsivel, az ígéreteknek a birtokosával így, ilyen testvére viszonyban lenni? Hogyha üldöznek, ha kergetnek, akkor is tudom, még ha az apám csinálja is, még az egyházam csinálja is, akkor is ott vagyok. Tudom-e? Tudok-e testvér barát lenni? Nem vér szerinti, aki neki szalad. Bár lehet vér szerinti testvér is, barát. Ki van te barátod? Ki a te barátod? Az, aki kielégíti a test és a lelki igényeidet, az nem barát. Azt úgy hívják valami más néven, de a világ bár ezt a szót használja. Ki a te testvéred? Az, aki macsó fölötted és irányít? Vagy aki hagyja, hogy te irányítsod, mert te vagy a macsó? Nincsenek barátaink. Szomorú, mert nincsenek barátaink. Ki kell mondanom a gyülekezetbe, hogy a körülnézel bárhol, így mondom, hogy bárhol, magam tapasztalom, sok ember azért jön a nagy gyülekezetekből és a legnagyobbakból is, mert totálisan egyedül vannak. Nincs, aki elébe menjen. Nincs, aki odaadja neki a köntöst, a kardot és azt, amit Jonatán odaadott Dávidnak. Nincs, aki elismeri azt az embert, hogy Isten ugyanúgy szereti az utolsó padban ülőt is. Utolsó padsorban ülő embert is ugyanúgy szereti Isten, és terve van vele. Nincs, aki oda menjen Jonatánként, hogy testvérem vagy. Akár mi is ott vagyok veled, egy közös jó célért. Nincs. Vannak tagság, szimpatia barátok, haverok, van mindenféle. Elvtársak, kartársak, szaktársak, és mondhatnám újra ezeket a dolgokat. Ezek vannak. De van-e barátod? És azt hiszem az első lépés valóban akkor kezdődik a mi életünkben is. Jó, én leszek Jonatán. De nem teheted. Csak engedelmesnek kell lenni Istennek, hogy érzed a szíved, hogy valakivel úgymond rezonálsz, nem jó szó, kevés, amikor egy vagyok valakivel. Amikor hiányzik a szava, hiányzik az, hogy fölhívom telefonon, vagy egyáltalán megsimogatom, hogy hogy vagy barátom. Vagy egyáltalán valakinek azt mondanám, barátom, fáj valamim. Hiányzik ez az emberi kapcsolat, és mi vagyunk a hibásak, mert nem vagyunk Jonatánok. Nem fogadjuk el a másik embert, mert félünk, mert Krisztusban nem vagyunk, ilyen esetben félünk. Félünk, vagy Krisztus helyett valami nagy embert keresünk, mert különben is beoltottak bennünket, hogy mi nagy férfiak vagyunk. És mi nagy férfiak. Nem sírhatunk. Magunkba folytjuk, mint a dinamitot. Magunkba folytjuk a bajainkat, és közben mi szenvedünk. És ugyanígy belefolytjuk másba is a bajokat, hogy a saját gyerekednek is azt mondod, hogy nem sírsz, meg katona dolog, és mondhatnod tovább. Nem. Fél kéne szabadulni. Föl kellene szabadulni egymástól, nem félni. Fel kellene ismerni Isteni akaratot és bizonságot a másik emberben, hogy krisztusiak legyünk egymásban, mert akinek Isten bizonsága az életében ott van, az bizonyára krisztusi. Ne félj! Ne félj a másik embertől. Önmagad szenveded ezt az állapotot, hogy nem tudsz megszólalni. Bizonyosodj meg, hogy Góliát meg lett-e ölve. Ha igen, akkor nincs kérdés. Első lépésed, ott a ruha, ott a kard, és ezt csak észreveszed, hogy az a másik embernek a bizonsága, hogy Góliát meghalt, hogy újjászületett emberrel találkoztál, természetesnek kellene lenni a jonatáni érzületnek. Jött valaki, és egy vagyok vele. És azt sem tudom, hogy hívják. Azt sem tudom, hogy milyen közegből jön. Nem érdekel, hogy pásztor, vagy lakatos, vagy nem tudom, mi baja van, vagy nem baja, csicsinál. Nem érdekel. Nem érdekel még azt, hogy férfi vagy nő. Mert engem nem az a lényeg, hogy kicsoda, hanem szellemben a testvérem. A testvérem. És tudunk-e így egymással már végre egyszer megállni? Nem elvárni, meg félni, hanem az, hogy szeretlek, testvérem. Ennyi az egész. Szeretlek. Itt van. Tudom, hogy Isten veled van. Megölellek. Nem kell csinálni semmit. Jonatán se sokat csinált. Egyszerűen csak tudta, meglátta Isten akaratát egy másik ember életébe, aki hozzá képes senki nem volt, hiszen egy ócska kis pásztorgyereke királyhoz képest, aki ráadásul várományos a trónnak, ahhoz képest egyszerűen le kéne hajolni. Meg kéne alászkodni, hogy a másik embert fölemeljem, és akkor egyformák vagyunk. És a másiknak az áldása te áldásod. És úgy meggazdagolsz a barátságban, hogy te vagy a nyertes, és te vagy ennek az összes élvezője. Jonatán és Dávid ilyen barátságba élt, szellemiben. És aki igazából szellemben van, néhányan kevesen, de tudják azt, hogy van ilyen barátság. Mikor nem értem, miért szeretem, nem értem, miért fontos, de tudom azt, hogy együtt kell szolgálni. Tudom, hogy együtt kell mennem. Itt a kardom, elismerlek téged, és mindenben mindig segítek neked. Igazából egy Jonatánnak kéne lenni a testvérednek úgy, hogy a feleségednek kéne lenni a férjednek. Egymást segíteni, Jonatán, Dávid, egymást elfogadni, elfogadni a női feladatokat és a férfi feladatát. Itt vagyok, tudom, hogy az Úrtól vagy, Isten bizonság ott van az életedben, ott leszek, és nem holtamiglan, holtadiglan, ásókapa, meg nagyharang, meg egyebek, testvérem vagy feleségem, testvérem vagy férjem. És bizonságként ki is tudom mondani, örülök ilyen házasságba élni, amikor testvérem, amikor barátom a feleségem. És még nem is tudtuk, hogy férj és feleség leszünk, mi már megéltük a Jonatán, Dávid közötti kapcsolatot, az, hogy nagyon fontos, és nem értettük, hogy miért. És nagyon tudtuk, hogy egymásra fogunk szolgálni, és nem tudtuk, hogy hogyan. De ott volt, úgymond a levegőbe, mert ott volt Dávid. És ott volt Góliát harca, és ott volt Isten bizonsága. Isten bizonsága össze kell, hogy hozzon bennünket. Akkor megtagadod Isten bizonságát. Hát nem elég Góliát, hogy legyőzte az életébe. Nem elég tudni valaki életébe, hogy honnét hozta ki Isten. Hogy milyen győzelem van az életébe. Hát nem elég más bizonsága, ami nem mesemondó, nem akármilyen jó kis elmesélés a gyülekezetbe. Nem elég más bizonsága, amikor látom, hogy mássá lett az élete. Nem elég egy újjászületett ember bizonsága, nem elég arra, hogy oda menjek, testvérem itt van, és mindig veled leszek. Hát ez hiányzik keresztény módon, ez hiányzik a gyülekezetekből. Valaki legyőzi Góliátot, mert legyőzi Isten általad, kisember által benned a sátán munkáját. Mert te mondod ki az igen, tőled repül el a paritja és az ötkő, az összolgálati ajándék a víz alatt, ott van a patakban neked is. Ott van, igen. És nem elég ennyi? Hát ilyenkor repesni, rajongani kellene, hogy végre megy testvérem, végre egy barátom van. Nem csak darab számban növekedtünk, hanem barátom van. Ez hiányzik. Nem tudunk meghajolni. Nem tudjuk Istennek a bizonságát elfogadni másik ember életébe. Ennyire szemét módon uralkodik a félelem, hogy Istennek a bizonságát hazudtaljuk meg másoknak az életébe. Ezért nincsenek barátaink. De miért? Mert mi csak úgy tudunk embert elfogadni, ha nekünk szolgál, a mi hadseregünkbe beosztott, a nekünk adófizetőnk, vagyis én vagyok a király. Csak így tudunk elfogadni barátokat. Vagy ha már nagyon szegény vagyok, akkor kell egy király, aki néha kioszt nekem egy kis alamizsnát. Bizony kell. És ez a félelem. a félelem miatt nincs barát. Meg kellene már végre szabadulni a félelemtől, és Isten olyan csodálatos góliáti győzelmeket ad emberek életében, és nem értem, sokszor nagyon fáj, nem értem, hogy miért nem öleljük meg egymást. Miért nem öleljük meg egymást, hogy itt vagyok, én vagyok Jonatán, én vagyok, de te vagy Dávid. Én vagyok, aki megölelem Dávidot, akinek az életében a góliáti győzelmet maga Krisztus végezte. Megölelni a másikban Krisztust, ez annyit jelent, hogy van barátod. Barátod Krisztus, megölelni másban Krisztust, az annyi még, hogy az embert is megölelted. Megöleltél te már valakit, vagy félsz, vagy akarsz valamit, akkor Jonatánként még sok mindent kell tanulni. Jonatánként még meg kell érezned, és akkor ilyenkor más nem tehetsz, hiszen ő se akarta ezt, Jonatán se, nem tehetett más. Azért imádkozom, hogy Uram, érints meg a Jonatánokat, lássanak, tényleg tudják, minden nagy fájdalom nélkül és szenvedés nélkül úgy megalázni magukat, hogy Isten akaratát és munkáját lássák valaki életébe, és nem az embert. Jonatán és Dávid között nem ember és ember találkozása volt, szellemi találkozás volt. Szellemben két ember egyesült, és itt nincs. Itt nincs. Ezt olvashatom akár új szövetségből, és többé nincs nő, férfi, görög, stb. Nincs. Szellemben egyek vagyunk. Másodlagos és ötödleges a test és a lélek kérdése. De Isten még azt is megengedi, hogy megöleld a másikat, mert az ember testben és lélekben is jó érzést ad, ha valakivel szellemben rezonálok. Ha a Filippi levelet olvasom, ott is Pál annyira vágyakozik a filippi gyülekezethez. Mondja, hiányoztok, hiányoztok. És amikor az ember valóban szellemben valakivel egybe van, megérzi ezt, amit Pál is kimond. Hiányoztak, úgy ölelnétek benneteket. Azt a szellemi érzést, ami bennem van feléd, azt úgy szeretném kinyilvánítani, és nem homokos vagyok, megölelni. Testvérként, testvéri csók a Bibliába ismert, testvéri ölelős persze ismert. Megölelni valakit. Megöleltél valakit így, hogy szellembe szeretted? Megölelted újjászületettként az újjászületettet? Mert akkor a barátod testvéred, és a testvéred barátod. Jonatán és Dávid története félremagyarázott, sehol nincs a Bibliában homoszexualitásról szól, hiszen a jóra nem csak szövetséget kötöttek, hanem egész ígérték egymásnak, hogy az ő utódaik majd annak idején nem lesznek háborúba egymással. Nem fogják, ők is szeretni fogják egymást. Homokosok ilyesmivel nem szoktak azért megemlékezni, mert ugye kizárt dolog általában a gyerekáldás, ha csak nem egészen más történet van. Tehát szó sincs homoszexualitásról, szó sincsen ferdehajlamuságról, de van egy csodaszép, sok ember számára érthetetlen kapcsolatról. Amikor az ember kimondja minden feltétel, akarat, vágy és szándék nélkül, szeretlek. Úgy, ahogy Jesuá Hamasiah kimondta. Ahogy kimondta, szeretlek. Ahogy téged is hívott, és azt mondta, hogy szeretlek. Nem azért, hogy egy gyülekezetet, egy világ egyháznak akármelyik része legyél. Nem azért, hogy egyházat alapítsak. Nem azért, hogy nekem tejeljél. Nem azért. Csak azért. Azért, mert Isten szeret, és én is szeretlek. Jonatánnak a szeretete is innét datálódott, innét kezdődött, hogy Isten szereti Dávidot, és vele van. Dávid és Góliát harcából ott a bizonság, hogy Isten szereti őt. És én, ha Istené vagyok, és Isten tervébe vagyok, akkor nem tehetek mást. Belső kényszerem van, jó értelemben, kényszerem, hogy szeresselek. Érzed-e valaki irányába ezt, hogy szeretlek? Így. Nem azért, mert jó srác vagy, meg szép srác vagy, meg hasznom van, meg jó kis beosztottam lennél. Úgy érthetetlen módon. Az érthetetlen szeretet, amit Isten az emberiségnek megmutat Jesuá Hamasiah által, ó érthetetlen szeretet, énekeljük ezt. Igen, ez a szeretet, az a szeretet, ami szellemi szeretet. Ami Istentől jövő krisztusi szeretet. Csak annyit szeretlek. Ne szégyelj szeretni. Ne szégyelj barát lenni. Ne szégyelj megosztani azzal, aki krisztusi, hogy fáj valami. Ne szégyelj megosztani azt, hogy jóban együtt leszünk, de rosszban is. Ne szégyen megosztani azt, hogy elfogadlak. Ne félj. ne félj elfogadni a másikat. Ne félj ember, mert nem leszel Jonatán és Dávid. És nem lesz testvéred barátod és testvér barátod. Soha nem lesz. Ebben a korban erről szól a félelem, korában élünk. Ez a sok-sok milliárdnyi kiskirály fél egymástól. Ebben a korban ki kell mondanom, ha nem leszel király, leteszed a palástodat, barátod és testvéred lesz. Krisztusi módon nagyon sok ember, mert szinte mindenki erre vár, de mindenki fél, aki ebben a másik hatalom birtokában van. Mindenki reszket, mindenki uralkodni akar, mert ez a világ. Az elvilágiasodott ember nem Jonatán. Jonatán, aki király lehetne, és jogosan még ott trón örök is, bizony leadja a királyságát. Oda tudod-e adni egy másik emberé magadat úgy, hogy nem válsz fizetséget, semmi hasznot és érdem. Tudsz-e úgy szolgálni a másik emberre, hogy veled vagyok, és védem a te szolgálatodat, mint Dávid útján, Jonatán mennyit nem falazott, csúnya szó, mennyit segített, hogy ne legyen baj az apja elleniben. Tudsz-e akár Izrael tekintetében is így viselkedni, és így élni, hogy Izrael népének az elhívását és küldetését fedezem, segítem, hiszen Krisztusban szövetségben kellene lennünk. Testvérnek kéne lennünk, hiszen Isten akarata Krisztusban teljesedik be korunkban és a későbbi korokban, amennyi van még. Tudunk-e Jonatánként, Dávidként menni? És amikor az ember úgy belegondol Jonatán és Dávid életében, mégis van egy kérdés. Tudsz-e úgy Jonatán lenni, hogy tényleg te nem te leszel a király? És tudsz-e úgy Dávid lenni, hogy amíg Jonatán él, addig te nem lehetsz király? Mert ez a történetben benne van. Amikor meghal Saul az ütközetben, és Jonatán, és akkor lesz Dávid király. Tudod-e kivárni azt a rendet és sorrendet, ami Isten törvényrendjében van? Hiszen jogosult a trónra, Isten szerint is Saul után Jonatán lett volna. Jonatánnak meg kellett halni. Azért, hogy Dávid legyen a király. Annak, akinek Saul az apja, annak, akinek olyan uralkodó az apja, és azzal van egységbe, mint apa és fiú, mint Saul és Jonatán, annak meg kell halni együtt, Saullal együtt. Meg kell halni. Nagyon szomorú gondolat jutott így eszemben, hogy ma is vannak nagyon sokan, akik Izrael barátok, olyan helyen, ahol Saul a főnök, a király. Akik olyan szövetségbe vannak, mint apa és fia, Saul és Jonatán, amíg ez a ökumeni össze nem omlik, addig nem lehet király, addig nem lehet Dávid uralkodó. De aki az ökumenén belül van, ennek a hamis ökumenén belül van, és mi szeret, neki is, bizony amíg van, nem tudjuk betölteni az elhívásunkat. Nagyon sok például a filoszemitára érvényes ez. De inkább menjünk vissza a saját életünkre. A korunknak tényleg a legnagyobb problémája az, hogy nincs barát. A korunknak a legnagyobb problémája az, hogy a barátságod még házasságon belül se élik meg. A feleség, férfeleség se barátban van. Titkaink vannak egymás előtt, mert amikor csend van, akkor két dolog van. Vagy nincs mit mondani, vagy titkaim vannak. Házasságon belül is vannak ilyen időszakok. Van, amikor Jonatán és Dávid nem éli meg azt, amit szellemben egységbe kéne megélni. Jonatán és Dávid között nem volt titok. Jonatán és Dávid között abszolút harmónia volt. Jonatán és Dávidnak a krisztusi szellemiségének ott kell lenni a házasságunkban is. Bizony ott kell lenni minden lépésben, mindenhol, ahol ott vagyunk. Ott kell lenni egy közösségben is, ott lenni kell lenni Krisztus testében. Egységesen. Krisztus testébe pedig sok-sok kis Dávid jön. Ahol győzelem van a Góliát felett, ahol a kis pásztorfiúk egy szem kavicsal megölik azt, akit Isten akar, és Isten irányítja a követ is, és a kavicsot, és a paritját is, és az ítéletet is. Sokan jönnek. Tényleg. A mi bűnünk sok esetben, nincsenek barátaink. Közös bűnünk. Mert világiak vagyunk sokszor. Vannak emberek, akikkel világiasan tudunk beszélni. Vannak némely kiválasztottak, akikkel, hát úgymond barátilag is tudunk. De ha körbenézel a világban, körbenézel a gyülekezetekben, körbenézel Krisztus testében, bizony, hát alig-alig látok barátságot. Ebben az értelemben olyan barátságot, ami Krisztusi. Olyan barátságot, ami odaadó, olyan barátságot, amit meg lehetne tanulni Jonatán és Dávid életéből. Mert a félelem az Úr. A világban egyre fokozódó, sokszor bizony magyarázhatóan is igaz félelem miatt, de nekünk nem adta, hanem elvette a félelmet maga Krisztus. Krisztusban nincs félelem. Ha Krisztusban vagy valakivel, akkor miért félsz? Miért félsz a feleségettől? Miért félsz megmondani neki, hogy ez meg az fáj? Félsz, hogy elválik? Vagy kicsinek tart? Ha vele egy vagy, akkor ő nem teheti ezt. Mert az ő szellemi egysége, szívük összeforrásába két embernek el kell, hogy vegye a félelmet. A legszebb házasság, a legszebb kedves közösség, a legszebb emberi kapcsolatokat élhetnénk meg. De engedünk a világnak, és engedünk annak, hogy én vagyok Saulnak a gyereke. Én vagyok. Én vagyok, aki örökös vagyok, én, aki nagy akarok lenni, én vagyok, aki irigy vagyok, én vagyok, aki nem hagyom magamat. Vagyok olyan legény, mint te. Gyülekezeten belül jövök. Én vagyok. Hát én már hívő vagyok, ám én már a hatodik generációm is ilyen ista volt. Saul gyereke, amíg nem leszel Dávid és Jonatán, addig nem vagy te senki. Addig egészen más dolgot csinálsz, mint Krisztus testében az életed éled. Bizony sokszor lehet látni ezt a fájdalmas állapotot. És amikor lelki gondoz az ember, találkozik emberekkel, lesír és süt az egyedül lét. Nincs barátom. Tudod, hogy te vagy a hibás? Nem vagy Krisztusi. Tudod? Mert a Krisztusi vagy, akkor ő úgy, ahogy van, nem engedi, hogy ne szeresd a másikat. Megérzed a másik emberbe, hogy ő az. Olyan jó, mikor a világ bármelyik pontjára, bárhol találkozik az embere valaki másik emberrel, és mintha ezer éve ismertük volna egymást, nem kell beszélnünk, csak megölelnünk egymást. Elénk van téve, föl van kínálva. Isten kéri ezt, hogy ne a sauli ragaszkodásunk legyen, hogy én királyfi vagyok, valakinek a valakiének a valamije. Nem ennek a gyülekednek vagyok az oszlopos tagja, és ennek a leszármazottja, és mit tudom én, várandós, jövőben levő előjárója, kádertartaléka mondjuk így szép magyarul. Nem. Éljük már meg, hogy vegyük észre a másik embert. Nem az, hogy hány kiló, milyen gazdag, hogy néz ki, még az, hogy férfi vagy nő, hanem Isten milyen bizonságot tett az életébe. És ebben a pillanatban megölelhet egy férfi egy nőt, és nem lesz belőle paráznosság, mert a testvér és testvér megölelheti egymást. Mert esze ágában nem jut belevinni bűnbe, bajt okozni a másikat, esze ágában nincs ellopni máshonnét, mert szellemben egy tudja, hogy mi jó neki, és tudja, hogy mi a feladata, és tudja az elhívását is a saját családján, saját helyén. Szabad megölelni egymást. Szabad, urak, egymást megölelni. Szabad panaszkodni. De nem szövetséges keresni, gyere, old meg a problémámat. Mert a barát az mindig olyan, mint amit a drágálatos művésznő, aki a börtönbe azóta talán ki is jött, hogy mindig kell egy barát, hű barát, aki kihúz a bajból, nem tudom, szabadul fordítom. Hát ez nem barátság, az a barátság, hogy valaki helyetten megoldja a dolgokat. Ez nem barátság. Milyen barátokat csinálunk, keresünk, hogy majd megcsinálja helyettem, ne helyettem dolgozik, megoldja a problémákat. Mi isteneket keresünk, vagy csicskásokat. Mindig kell egy hű barát, aki tudok használni. Nekünk más barátra van szükség. Olyan barátra, mint aki az életét adta értünk. Minden fizetség nélkül, minden elvárás nélkül. De nekünk is ugyanígy kellene élni. Ha érzed, hogy adni kell magadat, légy már Jonatán, ne félj. Ha megérzed, Megérzed Dávidot? Öled meg. Dávid, hogy te meg várjál Jonatánra, mert jön. Lehet jó testvérként megtalálni, megérezni egymást. Nem kell sírni, hogy nincs testvérem, hanem Krisztusinak kell lenni. Nem kell sírni, hogy a testvérem nekem jött. Van testvéred, lehet, hogy vérbeli testvéred, gyülekezetben testvéred. Tudd meg, a bizonyságok elválasztanak bennünket. Tudd meg, hogy nagyon sokszor láthatóan elválasztanak bennünket. Tudd meg, hogy az első végül is az, az első, ami elválaszt bennünket, ami összehoz, hogy minden érdek nélkül meg tudjuk ölelni egymást. Azonban tudd meg, hogy Ézsaónak viszont a jellemzője, még ha vérbeli testvéred vagy gyülekezeti tag is, mindig is ott az árulkodó példája, amit olvashatok, visszamegyek a Mózes első könyvének, a 28. fejezetében, a heti szakasz legvégére, és látta Ézsai, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elbocsátotta őt Mezopotámiába, hogy onnan vegye magának feleséget, és hogy mikor ágyával a parancsolanék, és mondta, ne vigy feleséget a kananeusok lányai közül, és hogy Jákob hallgatta atya és anyja szavára, el is ment Mezopotámiába. És látta Ézsau, hogy a kananeusok lányai nem tetszenek Izsáknak, az ő atyának. Elmene Ézsau Izmaelhez, és feleségével vevé még az ő feleségéhez, Izmaelnek az Ábrám fiának lányát, Mahalatot, Nebajótnak, Ugát. Igen, Ézsaunak ez a jellemzője, amikor Jonatán az életét és mindent odaad, egyesül szellemben Dáviddal, akkor Ézsau szellemisége az, hogy elmegy és választja az atya akarata ellenére a szépséget és betegséget, hiszen Mahlalatot, a feleségnek ez a neve. Mert ez a jellemzője testvér és másik testvér között. Az Ézsau féle testvérnek a szépségkel, miközben nem tudja, hogy az a betegség. A külsőségek, a csillogás, billogás, a nagy, amiket olvashatunk keresztény portálokon, és sok minden helyen, mint dicsőséget, dicsőítést, önimádatot, és nem is tudják, hogy Mahalatot nem csak beteg, nem csak szépség, hanem egyben betegség is. Tudod-e, hogy ez a nagyon szép csillogó akármi, amit ma keresztény ébredéseknek és dicsőítő akármiknek neveznek, önmagában betegség? Tudod-e, hogy Ézsau szellemisége? Testvér, de mást választott. Jákob választotta a lajtóriát, amiről a jövő hétről kell beszélni, választotta a követ a feje alá, Ézsau a szépséget választotta. Megismerheted, hogy ki a testvéred, mert Isten először is azt mutatja meg, hogy valóban nem csak a vérbeli testvéred, nem csak a gyülekezeti testvéred a testvéred, csak lehet az. Mert Jonatánt is Isten szelleme indította arra, hogy szellemben legyen egy Dáviddal. Nem maga találta ki, milyen haszna van belőle, hiszen csak kára lehetett belőle. Hiszen csak konkurencia, hiszen csak a dicsőséget elviszi, mint Saul később, amikor meg is ünnepelték őt a nők, jobban, mint Saul, féltékeny is lett, és jöttek a különböző támadások Dávid élete ellen. Tudod-e, ki a testvéred? Hiányzik-e a barát? Mindig kell egy barát. Legyen az a nóta itt megállítva, kell egy barát, akit úgy hívnak, hogy Jesu Almasia. Úgy hívnak, aki nem kihúz a bajból, hanem megszünteti a bajt. Akire nem számíthatsz, hanem ő számít te rád. Ő számít te rád, hogy vele együtt, az ő köpenyegével, ő kardjával, ő felhatalmazásával, az ő áldásával mehetsz vele tovább, vele egy célba. Van egy igazi testvéred, egy teljesen igazi Jesu Hamasia testvéred, és akiben ő él, meg fogod érezni, ki az. De légy bátor, és a világ azt mondja, hogy hülyék ezek, de nem akarnak valakit. Ha valaki megölel téged, és azt mondja, hogy nem kell semmi, akkor ne nézz hülyének, mert lehet, hogy Krisztusi. Lehet, hogy semmit nem akar, és ebből vannak a barátságok. És ez a nem akarok semmit tőled, ez nagyon jó mérce, nem te kell lesz, hanem az, amit Isten neked adott. Ne kelljek én neked, hanem általam ad Isten. Ez a lényege a barátságunknak. Ez a lényege Jonatán és Dávid barátságának. Nekünk semmi nem kell, de kaphatunk, mert Isten megengedi, ha megölelhetjük egymást. Isten megengedheti, hogy szellemben, lélekben, fizikailag is egyek lehessünk. Akár egy házasságban, akár egy baráti, való értelemben baráti közösségben, a jó valakivel találkozni, jó látni a szememmel is, jó hallani a hangját, mindezt nem értem, hogy miért, hanem azért, mert szellembe szeretjük egymást. Így valóban, akik azt mondják, Jonatán és Dávid között természetellenes kapcsolat volt, önmagukkal, saját magukkal tesznek harakirit, saját kárukra teszik ezt. Nincs homoszexualitás, de az emberi testi-lelki vonzalomon felül van egy fantasztikusan hatalmas, gyönyörű, mindent összehozó, mindent összeolvasztó és minden fölé kerülő nagy-nagy szeretet, igazi baráti szeretet, amit krisztusi szeretetnek hívhatunk. Szeretlek, mert nem kell semmi. Szeretlek, mert benned Istent látlak. Szeretlek, mert látom, hogy Istennek te vagy az, akinek az eszköze vagy. Csak úgy szeretlek. Ha majd ki tudod mondani valakire ezt, hogy csak úgy szeretlek, valami elkezdődött. Ha csak ki tudod mondani azt, hogy nem félek a másiktól, mert szeret, akkor már elkezdődhet valami. Tőlünk függ, rajtunk áll, hogy mikor kezdünk nem barátokat gyűjteni, hanem barátokat elfogadni, amikor valóban megérezzük ki a krisztusi, ki az újjászületet, ki az, aki hiányzik, mert akivel egy vagyok, az hiányzik, mert akivel egy vagyok, azzal együtt akarok tenni is valamit, akivel egy vagyok, együtt akarok lenni egy légtérben is. Nem gyülekezeti programokat kell színessé tenni, gyűjjenek emberek, hanem a Krisztusit kell megtalálni egymásban, felismerni, elfogadni. És abban a pillanatban Isten akaratának áldottai leszünk, hiszen Jonatán és Dávid is önmagába ezt a kapcsolatot jól élte meg, és Isten tervében élte meg. Isten tervében lenni pedig önmagában békesség minden félelem nélkül. Meg kellene szűnni a félelemtől, meg kellene szűnni ezektől a beidegződésektől, a hamis férfi képektől, hiszen a férfiaknál van a probléma, hogy nincsenek barátok, egymással nem barátkoznak, mert mindenki más keres, mindenkinek más a prioritása, mindenkinek másik valakiről kell beszélni, összeülnek politizálni, kielemezni egy foci meccset, ez a baráti viszony, vagy éppen Biblia órát tartanak ilyen hasonló módon, ahelyett, hogy leülnénk. Testvérem, fogjuk meg egymás kezét, mert én nehéz helyzetben vagyok, és a szolgálatomban vannak nehézségek. Mi a véleménye, testvérem? És a barát azt tudja, mit kell tenni. A barát megerősít a szolgálatodban, mert odaadja a köpönyegedet, megerősít igével, hogy itt a kardod, Jonatánként viselkedik. És megerősíti azt a szövetséget, hogy testvérem, ne félj, mi nem vagy egyedül. Mi együtt egy szövetségben vagyunk, jóra szövetkeztünk, ez a szövetség pedig nem más, mint Krisztusban az új szövetség. Krisztus által Istennel rendezett békeviszony. Ebben a szövetségben lesznek barátaid, de ne félj tőlük, ne félj elfogadni a barátokat, ne keresd, lásd meg, ahol bizonyság van, és szólalj meg, hogy legyen bizonyság is. A bizonyság nyilvánvalósága, a bizonyságnak a kimondott szava, mint Jákob szava és Ézsau keze. Mondd ki, az Úr ezt tette az életemben, és meg fogod találni a barátodat. Mert erre, akinek valóban hasonló bizonysága van, örülni fog, és meg fog ölelni. A testvér meg fog ölelni. A barát örülni fog, ha veled egy szellemben van. Nyisd ki a szád, ne félj! Góliátot se valami sötét verembe darabolták föl. Titokban, nyilvánosan, ellenség, filiszteusok és a zsidók szeme láttára. Mindenki szeme láttára történt, Isten bizonsága. És utána Dávid szeliden elmondta, mi történt. Mintha nem tudta volna Saul, elmondta. És nekem is ugyanúgy kötelességünk elmenni a király elé. Uram, legyőzted. Le van győzve Góliát, mert Isten erejével mentem. Igen, Isten elé, és oda mehetsz bizonsággal, Uram, köszönöm a bizonságot. Jelentem, meghalt Góliát az én életemben. De ugyanakkor legyen a te bizonságod nyilvánvaló, mert a néma keresztény barát nélküli. A bizonság nélküli hívő ember nem lesz barátokkal megáldva. Ha csendben süket némaként vagy, soha nem lesz barátod. Nem az a megoldás, hogy van egy bizonságod, és eldugod, mint a kincstárnak a gyémántot a trezorba, amit Isten ad kincset, neked ki kell tenned az ő kincsét, az ő bizonságát, hogy lássák. Nem lopják el, az a tied. De más is kívánni fogja, hogy az ő életében is legyen kincs, és így együtt nagyon gazdag királyi gyermekek lehetünk.